Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a zsidókhoz írt levélből olvassuk a 11. rész első 16 verséből. A zsidókhoz írt levél 11. részében az első 16 vers így szól hozzánk. A hit pedig a reménylett dolgoknak valósága és a nem látott dolgokról való meggyőződés. Mert ezzel szereztek jó bizonyságot a régebbiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világ Isten beszéde által teremtetett, hogy ami látható, a láthatatlanból állt elő. Hitáltal vitt Ábel becsesebb áldozatot Istennek, mint Kain, ami által bizonyságot nyert afelől, hogy igaz, bizonyságot téve az ő ajándékairól Isten, és azáltal még holta után is beszél. Hitáltal vitetett fel Énók, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mert az Isten felvitte őt, mert felvitetése előtt bizonyságot nyert afelől, hogy kedves volt Istennek. Hit nélkül pedig lehetetlen Istennek tetszeni, mert aki Isten elé járul, hinnie kell, hogy ő létezik, és megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal tisztelte Isten Noé, amikor megintetvén a még nem látott dolgok felől háznépe megtartására bárkát készített, mely által kárhoztatá a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhívatott, hogy menjen ki arra a helyre, melyet öröklendő vala, és kiment, nem tudva hova megy. Hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván Izsákkal és Jákobbal, ugyanazon ígéretnek örököstársaival, mert várja vala az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Hitáltal nyert erőt Sára, az ő méhében való foganásra, és életkora ellenére szült, mivel hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért is egytől, mégpedig, mint egy kihaltól, annyian származtak, mint az égnek csillagai sokaságra nézve, és mint a tengerpartja mellett a fövény, mely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözölve azokat, és vallást téve arról, hogy idegenek és vándorok a földön, mert akik így szólnak, nyilvánvalóvá teszik, hogy hazát keresnek. És hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek, volt volna idejük a visszatérésre, így azonban jobb után vágyódnak, tudnélik mennyei után, azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztetessék, mert készített nekik várost. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Jöjjetek, hajtsuk meg fejünket most és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által köszönjük néked, hogy így szólíthatunk meg ma is, és így jöhetünk eléd. Köszönjük néked, hogy megőriztél minket az elmúlt esztendőben, és elsegítettél most minket az év utolsó vasárnapjára ide a gyülekezetbe, hogy itt hálát adjunk neked és dicsérjünk téged. Köszönjük néked, Atyánk, hogy az elmúlt évben is sasszárnyakon hordoztál bennünket. Köszönjük néked egyénileg, családilag is mindazt, amit kaphattunk, és köszönjük néked leginkább a földi ajándékaidon túl a lelki ajándékokat is, amikkel itt a templomban megajándékoztál bennünket. Lehet, hogy magunk sem tudjuk fölmérni, hogy mennyivel fontosabb az, amit itt kaptunk, mint amit az életünk egyéb területein kaptunk tőled, hiszen legfontosabb a te igéd. Az életnek beszéde, mely bennünket földi életre is képesít és eligazít benne, de amely lelki életet, örök életet, üdvösséget ad nekünk, és a veled való kapcsolatunkat állítja helyre, és teszi tartóssá. Köszönjük néked a te igédet, ami minden ajándékodnál fontosabb volt az elmúlt esztendőben is. És nagyon kérünk, hogy a mai napon is add nékünk a te igédet, szólj hozzánk, és beszélj nekünk magadról, beszélj nekünk a te fiadról, beszélj nekünk az örökségünkről, beszélj nekünk a hitről, a kegyelmedről, Beszélj nekünk az örök életről, az üdvösségről, és add, hogy hittel tudjuk a szívünkbe zárni a te beszédeidet ma is. Segíts, hogy ne kapkodhassa ki onnan a sátán, vagy a világ egyéb gondja, baja, meg ne folythassa, hanem hadd maradjon bennünk a te ígéd. Életünk minden napján ez hordozzon bennünket, a jövő évben is. Köszönjük néked, hogy magasztalhatunk azért, mert elküldted nekünk Jézust, ami áldott üdvözítőnket, aki nem csak meghalt a kereszten, hanem föl is támadott, és most is esedezik, te nálad érettünk, és köszönjük, hogy ő érte, fogadsz el minket, ő érte, hajolsz le hozzánk, az ő szavának engedve ölelsz magadhoz minket ma is, mint ahogy eddig, és ezután is örökre. Kérünk, hogy ő érte, hallgass meg mostani könyörgésünket, esedezésünket, és áldj meg minket ebben az órában. Áld meg a felnőtteket, áld meg a gyermekeket, áld meg a te igédet közöttünk, és minden helyen, ahol hirdettetik. Amen. Énekeljük testvéreim ige hirdetés előtt a 234. énekünknek a második versét. 234. énekünk második versét, ami így kezdődik. Jer világosság, ragyog fel nekünk, hogy csak Krisztus legyen mesterünk. Hallgassátok meg Isten igéjét, melynek alapján az ő üzenetét kívánom közöttetek tolmácsolni. Pál apostolnak a Filippi beliekhez írt levele 3. részéből, a 20. és 21. versből. Mert a mi országunk mennyekben van, honnét a megtartó Úr Jézus Krisztust is várjuk, ki elváltoztatja a mi nyomorúságos testünket, hogy hasonló legyen az ő dicsőséges testéhez, amaz ő hatalmas munkája szerint, amely által maga alá is vethet mindeneket. Foglaljunk helyet. Drága testvéreim, ahogy eddig is láttuk, az Új Testamentum több képet használ annak megvilágítására, hogy a hívők milyen kapcsolatban vannak az Úr Jézus Krisztussal. Láttuk, hogy a rabszolga úr viszony jellemző erre a kapcsolatra. Ő a mi urunk, gazdánk, mi az ő rabszolgái vagyunk. Láttuk aztán, hogy nem csak ezek vagyunk, hanem Isten családjának a tagjai is vagyunk. Tehát az ő fiai, leányai vagyunk, mivel hogy adoptált minket Jézus Krisztus által a családjába. És nem csak rabszolga úr viszonyként írható le a Jézushoz való viszonyunk, hanem leírható úgy is, hogy ő a mi legidősebb bátyánk, és az ő atya a mi mennyei édesatyánk is. És aztán most egy kicsit még tovább szeretnék lépni, és egy képet hozni elétek, ami ugyancsak körülírja ezt a Jézushoz fűződő, vagy az mi Istenünkhöz fűződő viszonyunkat, ez pedig az állampolgárságnak a motívuma, állampolgárságnak a képe, metaforája, ha tetszik. Ez egy nagyon fontos bibliai kép, ugyancsak úgy, mint az, hogy mi az atyának a fiai, családtagjai lettünk, a Krisztusba vetett hitáltal. Úgy az is nagyon fontos, hogy az atyánknak a rabszolgái lettünk, ugyancsak Jézus Krisztus vére által, de ez is nagyon fontos, hogy mi mennyei országának, mármint hogy Istenünk mennyei országának vagyunk az állampolgárai. Erről szeretnék három dolgot elmondani, először is a mennyei polgárságunk az elnyeréséről, aztán másodszor beszélnék ennek a kiváltságairól, harmadszor pedig a kötelezettségeiről. Hát nézzük először az elnyerését. Az első században a Római Birodalomban előfordulhatott, elég gyakran elő is fordult, hogy felszabadítottak egy rabszolgát, és amikor egy rabszolgát felszabadítottak, akkor különösen, ha római polgár joggal bíró ember szabadította fel, akkor római polgárrá is lett a felszabadított rabszolga. Elnyerte a római polgárságot, polgárjogot. Ezekből a felszabadított rabszolgákból állt a római társadalomnak egy nagyon fontos rétege, ezeket úgy nevezték, hogy libertini, a felszabadított rabszolgák, akik hát nem csak Rómában voltak elég nagy számban, hanem a birodalom számos más nagyvárosában, így például Jeruzsálembe is. Volt nekik egy külön zsinagógájuk is, a libertinusok zsinagógája, ezek felszabadított zsidó emberek voltak, akik korábban rabszolgák voltak, és aztán felszabadították őket, és hazatértek. Ezek lehettek ennek a zsinagógának a tagjai. Találkozunk velük István története kapcsán, mert amikor István az első keresztény vértanú bizonyságot tett Krisztusról, akkor a libertinusok zsinagógájából voltak, akik szembeszálltak vele, és nagy vitába keveredtek ővele, mielőtt megölték volna. De visszatérve a római birodalom általános viszonyaira, ezek a felszabadított rabszolgák, ezek általában az alsó középosztályba tartoztak, és jellemzőjük volt az, hogy elvállaltak olyan alantasabb munkákat is, amiket más nem vállalt el, ilyen piszkosabb munkákat, hogy így mondjam, lettek belőlük mészárosok, halkereskedők, parfümgyárosok, táncosok, színészek, szakácsok, s egyebek. Azt megtiltották nekik, hogy szenátorok legyenek, azok nem lehettek, de minden egyebek lehettek. Nos, egy kicsit lelki síkra terelve a szót, amikor megadta nekünk a mi teremtő atyánk, hogy Jézusban higgyünk, vagyis újjászült minket, akkor rabszolgái, sőt családtagjai, sőt az ő szeretett fiának, országának állampolgáraivá is nyilvánított bennünket. Tehát állampolgárságot adott Krisztus országában, amit nevez a Biblia Isten királyságának, mennyek országának, különböző neveken névez, de mindig ugyanarról van szó. Vagyis amikor Jézus Krisztusban, az ő evangéliumába hittünk, és elfogadtuk az Úr Jézust, ami megváltónak és Urunknak, akkor Istenünk az ő fiának országa állampolgára címmel is felruházott. Nem csak, hogy a fiam vagyok, lánya vagyok, nem csak a rabszolga, fia országának állampolgára lettem. Elnyertük a polgárjogot, a világ leghatalmasabb és legszeretőbb ura irányítása alatt álló legszebb és leggyönyörűségesebb országba. Ebben kicsit gondoljatok bele. Még a korábban, amikor még itt nagy szocializmus uralkodott, akkor olyan epekedve gondoltak némelyek arra, hogy bárcsak lenne még egy állampolgárságuk, mondjuk egy német állampolgárság, vagy lenne nekik egy svájci, vagy egy amerikai állampolgárságuk, és kettős állampolgárok lehetnének, mert hogy az valahogy úgy jól esett volna. hát ez sokaknak nem adatott meg, de akik Jézusban hisznek, azoknak megadatik, hogy kettős állampolgárok legyenek, mert lehetünk, sőt, lehetünk hármasok is, mert lehetünk magyar állampolgárok, lehetünk svájci állampolgárok, vagy bármilyen földi ország állampolgárok, és még ráadásul, ha hiszünk Jézusban, mennyei állampolgárságunk is van. Mennyei polgárjogunk vagyunk. Így mondja a Pál apostol itt a Filippi levélben, hogy a mi országunk a mennyekben van. A mennyek országa a mi országunk. De sokszor találkozunk ezzel a képpel máshol is a Szentírásba. Ahhoz, hogy mi az Isten országának a tagjai legyünk, testvérek, mindehhez hinnünk kell Jézusban. Hinnünk kell Jézusba, hinnünk kell az evangéliumba. Különben nem nyerjük el a Krisztus országában az állampolgárságot. Nem jutunk be az Isten országába. Úgy is nevezi a Biblia ezt az országot, mint egy várost. Városnak is nevezi. Az Ószövetségben már előjön az a kép, hogy Jeruzsálem ennek a városnak, az Isten városának egy földi mása. Elég nyomorúságos földi mása volt az Isten városának, de azért túlmutatva magán jelezte, hogy van egy olyan városa, ami Isten városa. Ami Isten városa. Ahol Isten van, ahol Isten trónja áll, ahol ő uralkodik, ahol őt tisztelik, ahol őt imádják, ahol neki engedelmeskednek, ahol az ő törvényei érvényesek. Jeruzsálemben ez nagy ritkán fordult elő, de a mennyei városban, a mennyei Jeruzsálemben, hogy így mondjam, ott ez mindig így van. És ezek az ószövetségi proféták már gyakran beszélnek, vagy utalnak erre a tökéletes városra, erre a tökéletes országra, városállamra, birodalomra. Nagyon sok erre vonatkozó profécia van, és Pál apostol biztos, hogy ismerte ezeket az ószövetségi kijelentéseket, és amikor azt mondja, hogy nekünk a mennyben van a polgárságunk, tulajdonképpen nem azt mondja, hogy országunk van a mennyben, hanem a polgárságunk van a mennybe, a mennyek országában vagyunk polgárok, akkor ezek az ószövetségi képek, ezek ott vannak az ő fejébe. A zsidókhoz írt levélben is ezzel találkoztunk, amikor azt mondja, hogy Ábrahám és Sára ugyan sátrakba laktak, de várták az alapokkal bíró város. Tehát már Ábrahám és Sára is tudták azt, hogy lesz egy alapokkal bíró város, aminek építője és alkotója maga Isten. És ezek az emberek bizonyságot tettek arról, Ábrahámról olvassuk, hogy egyszer azt mondja, amikor Sára meghal, és keres neki temetőhelyet, és a két fiaitól kéri a Makpela barlangját, azt mondja két fiainak, hogy én idegen és jövevény vagyok ti köztetek. Idegen is, és erre utal vissza itt a zsidókhoz írt levél, hogy Sára és Ábrám is bizonyságot tettek arról, hogy ők itt a földön csak idegenek és vándorok, és egy hazát keresnek, de nem földi hazát, hanem mennyei hazát keresnek, mennyei várost keresnek. És ezért mondja a zsidókhoz írt levél írója, nem szégyellette őket az Isten a maga atyafiainak nevezni, és épített nekik várost. Ez a város, amit Isten épített Ábrahámnak, Sárának és az összes hívőknek, ez nem földi város, hanem ez a mennyei város, ez Krisztus városa, Krisztus országa. Ennek voltak már ők is az állampolgárai. És ezért mondja a zsidókhoz írt levél ugyancsak a 13. részében, hogy nekünk nincs itt, mármint hogy ezen a földön maradandó városunk, hanem az eljövendőt keressük. Mi arra tekintünk, ami majd eljövendő, és aminek már a Krisztusban híve állampolgárai lehetünk. Még nem valósult meg itt a földön, és ezen a földön nem is fog megvalósulni, csak az utolsó ítélet után ez a város, ez az ország, a mennyek országa, a Krisztus országa, Isten országa, vagy Isten városa, Nem valósul meg ezen a földön, csak az utolsó ítélet után. De ott nekünk, ebben a tökéletes városban, az új égen és az új földön nekünk ott állampolgárságunk van. Amennyiben hiszünk Jézusban, mint megváltó úrunkban. Az, hogy mi hiszünk Jézus Krisztusban, mint Urunkban, persze kegyelemből van, ezt már sokszor elmondtam, de újra és újra el kell mondani, hogy tudatosítsuk magunkba, hogy ez tiszta kegyelemből van. Mert magunktól nem tudunk hinni Jézusba, mint megváltó Urunkba. Ezt hallgatjuk az igét, és valahogy az Úr adja meg nekünk, ő maga, hogy egyszer csak higgyünk benne. Valahogy eldől bennünk valami, valahogy kialakul bennünk valami, az, amit hitnek nevezünk. Hallgatjuk az igét, és az ige által valahogy létrejön bennünk ez a bizalom, hogy elfogadjuk Jézust, megváltó, nem csak, hogy létezik, hanem mint megváltómat fogadom el, mint uramat fogadom el, átadom neki a szívemet, az életembe, a központi szerepet, hiszek őben, és elkezdem követni. Már nem a magam ura vagyok többé, és nem embereknek vagyok alá, hanem neki vetettem alá magamat, hiszek ő benne. És mihelyst hisz valaki ő benne kegyelemből, az megkapta ezt az állampolgárságot. Megkapta ezt az állampolgárságot. Kérdezhetném, hogy van-e már polgárságod a mennyben? Polgárjogod van-e a mennyben? Hát kérdezem is. El tudod mondani, hogy biztos megvan nekem ez, mert én nekem Jézus a megváltó Uram. Akkor jó, akkor lehetsz nyugodt, nem érhet nagyobb veszedelem. De ha nem, akkor imádkozz érte, hogy adja meg neked az Úr, hogy minél előbb higgyél az Úr Jézusban, hogy tagja legyél az ő csodálatosabbnál is csodálatosabb és fantasztikusabbnál fantasztikusabb birodalmának, az ő országának, városának. Ha nézzük a második pontot, mert az elsőt azt hiszem, hogy egy kicsit kimerítettük, a másodikba is csapjunk bele egy kicsit. A mennyei polgárságnak vannak kiváltságai. Kiváltságai, testvéreim. Miután egy római polgár lett valaki, jogai keletkeztek. És például joga volt ahhoz, hogyha bajba jutott, akkor az őt felszabadító patrónusa táplálékot és fedelet adjon neki. Joga volt ehhez. Tehát aki felszabadította, utána szinte úgy számított az őt felszabadító úr, mintha az ő apja lett volna, akihez fordulhatott, ha bajba került, hogy segítsen rajta. Ha már felszabadította, segítsen neki talpra állni és tovább menni. Joga volt hozzá. Joga volt ahhoz, hogyha netalántán valami ügy miatt bíróság elé állították, akkor a korábbi gazdája nem tanúskodhatott ellene például. Tehát ez nem fordulhatott ellene, védve volt ez ellen. Joga lett magántulajdon szerzésére, és egyébként eladására is. Joga lett arra, hogy római férfivel vagy nővel házasságra lépjen. Joga lett ahhoz, hogy végrendeletet fogalmazzon. Választási joga is volt. Nem volt szabad bírósági eljárás nélkül megbilincselni, megostorozni, megverni, megkínozni, halálra ítélni. Így például, amikor Jeruzsálembe emlékeztek, hogy felkötötték Pált a római hatóságok, hogy megostorozzák, amit hát kevesen éltek túl, illetve aki túlélte, az is hát szinte megnyomorodott utána. Amikor felkötötték Pált egy oszlophoz, akkor megkérdezte az ott álló centúriótól, századostól, hogy szabad-e nektek római polgárt megostorozni ítélet és bírósági eljárás nélkül. És akkor a százados nagyon megijedt, és futott az ezredeshez, a tribunushoz, és mondta neki, hogy gondold meg, mit akarsz tenni, mert ez egy római polgár. Római polgár. És a római katonák, azok meg tisztek, nagyon jól tudták, hogy valamivel azelőtt a rodosziak egyszer bírósági eljárás nélkül elítéltek ilyen római polgárokat, és ezért nagyon súlyos büntetést, halálbüntetést kaptak. Ezt nem lehetett. A római birodalomban halál komolyan vették, hogyha valakinek polgársága van, akkor az annak jogai vannak, és ezeket a jogokat biztosították ezeknek az embereknek. S emlékeztek, hogy ott is végül Pált Jeruzsálembe leszették a cölöpről, nem engedték őt, hogy megkorbácsolják. Egyébként másik alkalommal is elítélték Pál, de akkor csak az ítélet után, miután végrehajtották rajtuk az ítéletet, utána Filippibe történt ez, utána jelezte, hogy ők római polgárok, és hát annyira megijedtek a filippi hatóságok, hogy aztán nyilvánosan rehabilitálták ugye Pált és Sílást, és úgy vezették ki őket a városból sűrű bocsánatkérések közepette, nehogy még valami botrány keletkezzen. Szóval lényeg a lényeg, testvérek, hogy ha valaki egy rabszolgából szabad ember lett, római polgár lett, akkor onnantól kezdve drámai módon egyik pillanatról a másikra neki jogai keletkeztek. Egy jogfosztottból jogokkal bíró ember lett. Nos, megint lelki síkra terelve a dolgot, amikor mi hiszünk Jézusban, testvérek, akkor azonnal drámai módon polgárjogot nyerünk Jézus országában, Isten városában, Isten országában. Jogaink keletkeznek. Például arra, hogy ennek az országnak a vezetőjével, az atyával, a fiúval és a Szentlélekkel közösségbe legyünk. Személyes hitkapcsolatban álljunk. Ő szól hozzánk az ígében, mi is szólhatunk hozzá imádságba. Imádhatjuk, dicsérhetjük, hálát adhatunk neki, kérlelhetjük, kiönthetjük neki a szívünket, jogunk van hozzá. Nem csak mint családtagok jöhetünk hozzá, úgy is, de mint állampolgárok is jöhetünk hozzá, és elmondhatunk neki bármit, és nem utasít minket vissza, különböző érvekkel nem hajt el az ő színe elől. Jogunk van ehhez. Ez a város, aminek mi ilyenkor, hogy így mondjam, vagy ország, aminek polgáraivá leszünk, ez egy örökkévaló ország. Ahogy említettem már, a zsidókhoz írt levélben olvassuk, hogy ez egy rendíthetetlen ország. Rendíthetetlen ország. Egy rendíthetetlen ország, egy megingathatatlan ország uralkodójával állhatunk egy személyes, bizalmi viszonyba. A Föld számtalan országának, egyáltalán nem a Magyarországnak is a vezetőjével, vezetőivel nem állhatunk ilyen kapcsolatban, nem engednek minket oda, érthető okokból. De Istennel állhatunk ilyen meghitt viszonyba, és egyetlen földi ország uralkodója se egy megrendíthetetlen országnak az uralkodója, mert minden földi ország megrendül, számos földi országból, sőt birodalom volt, ami például a Róma is, ami úgy tűnt el, ahogy volt. De az Isten országa soha nem rendül meg, Isten városa soha nem esik el, soha nem tűnik el, az mindig örökké megmarad. És ennek az országnak olyan szent légköre van, testvérek, ez nem egy olyan ország, mint egy földi ország, akár Magyarország is, testvérek, hiába beszélünk itt erről, hogy keresztény ország ide-oda, tele van istentelenséggel. Nem, ez egy, a mi városunk is egyébként, de az összes falvaink meg. Tehát nincsenek itt nagy keresztény városok, meg nagy keresztény falvak egyáltalán. Te rakva istentelenséged, de az Isten városában nincsen semmi istentelenség, és mi ennek az országnak vagy városnak lehetünk a polgárai. Egy rendíthetetlen, egy szent város. És itt lehet nekünk, testvérek, olyan, hogy állampolgárságunk. Azt mondja Pál apostol a Filippi levélbe, akiknek neve, a ti nevetek, mondja a hívőknek, be van írva az életkönyvébe. Az életkönyvébe. Olvastam erről, hogy Jeruzsálemben volt egy ilyen könyv, az életkönyv, amiben Jeruzsálem polgárai voltak beírva, így nevezték, hogy az életkönyve. És azt Pál apostol ugyanezt a szót mondja, hogy ez az életkönyv, ez a bárányé, ez Krisztusé. És ez a mennyei lakosság nyilvántartó könyv, és oda be van írva a nevünk, és nekünk tagságunk van. Jézus azt mondta, elmegyek, hogy helyet készítsek nektek. És ha majd elmentem, majd eljövök, és magamhoz veszlek titeket, hogy jól én vagyok, ti is ott legyetek. Nekünk ott helyünk van, testvérek. Még ha nem is vagyunk ott, még itt vagyunk, de ott van a mi lakásunk. Mert Jézus ezt mondta, hogy az én atyám házában sok lakóhely van, és én megcsinálom a tieteket. Ott van a lakóhelyünk. Mert ott van az állampolgárságunk. És amikor mi így tagjaivá leszünk Isten városának, és polgárai az ő Krisztusa országának, akkor ez azt jelenti, hogy mi másokkal együvé tartozunk, testvérek. Ez nagyon érdekes, ez a kifejezés, amit Pál apostolnál olvasunk az Efézusi levél második részében, hogy ti polgártársai vagytok a szenteknek. Polgártársai, szimpolitáj, mondja görögül. Polgártársai lettetek, ti, akik hisztek Jézusban, az ószövetségi hívőknek lettetek az egyenjogú partnerei. Hozzátartoztok Ádámhoz, Noéhoz, Ábrahámhoz, a szenteknek lettetek polgártársai. Nagyon, nagyon nagy rajongással beszél erről Pál apostol. És hogyha mi ennek az országnak vagyunk az állampolgárai, testvérek, akkor ez az ország bennünket is védelmez, ugyanúgy, mint ahogy Pál apostolt védelmezte a római polgárjogunk, mennyünket meg a mennyei polgárjogunk védelmez, testvérek. Azt mondja az egyik teológus, hogy a keresztjén a menny illetékességi területére tartozik, és bírja ezen állampolgárság kiváltságait. Hazája oltalmazza őt és érdekeit, és érte mozdul. Ritkán lehet ezt látni, de azért lehet látni manapság, hogy Magyarország is, hogyha valamelyik állampolgára valami idegen országba bajba keveredik, akkor az ország legfőbb vezetői mozdulnak meg, és próbálnak valamit tenni. Amerikaiak ezt már sokkal régebb óta és sokkal hangosabban csinálják, mint mi. De nagyon jól van ez így. Bennünket véd a menny. Mennyei állampolgárs. Velünk nem lehet akármit csinálni. Aki titeket bán, mondja Isten Izraelnek, az ő népének, az Isten szemefényét bántja, az vele kerül szembe. Mi védelem alatt állunk. Mennyei Krisztusunknak a védelme körülvesz bennünket. Akik már mi, hogy mondjam így, ennek az országnak a tagjai lehetünk, azok úgy is élhetünk ebben a világban, testvérek, mint ennek az országnak a hírnökei. Ez is a jogaink közé tartozik. Mi jöhetünk, mehetünk, és azt mondja Pál apostol, hogy Isten nekünk adta a békéltetésnek a szolgálatát, tehát itt Isten kérne általunk, kérünk titeket, hogy béküljetek meg az Istennel. Tehát itt járunk egy idegen országban tulajdonképpen, egy másik világban, mint ahova tartozunk, és itt hirdetjük az embereknek, hogy higgyenek Krisztusban, és így béküljenek meg Istennel. Mert különben soha nem fognak az ő országába kerülni. Mindegy, hogy kik voltak. Papok, vagy lelkész, vagy kutyafüle, mindegy. Csak aki megbékül, az kerül be az ő országába, de aki megbékül, az bekerül. Tehát itt követek vagyunk. És valójában mi még mi imádkozunk is azért, hogy ez az ország, ez a város, hogy így mondjam, minél előbb jöjjön el, minden imádságunkban elmondjuk a mi atyánkban ezt, hogy jöjjön el a te országod. Tehát ez az ország jöjjön el, aminek mi az állampolgárai vagyunk. Ez valósuljon meg végre ennek a helyén, amiben most vagyunk. Mert ennek vagyunk mi az állampolgárai. Ezért itt értjük meg, testvérek, azt a dolgot is, hogy miért mondta Ábrám, hogy idegen és jövevény vagyok köztetek, mert ez egy másik kép már, de idegenek és jövevények vagyunk ezen a földön. Az átzarándoklunk ezen a földön. Megyünk, születésünktől kezdve, hova? Haza. Ami mennyei városunkba, Krisztusunk országába. Oda tartunk, ott van a mi igazi hazánk. A fogadó ige ma az volt, hogy mi nem e világból valók vagyunk, mondja Krisztus. Mi nem, és a keresztjének is nem e világból valók. Ide születtünk, de nem itt van a mi igazi otthonunk, hanem a mi otthonunk az az új égen és az új földön van, az Isten országába. És oda tartunk, itt csak átmegyünk, mint hogy itt sátorozott, mondja Ábrahámról ugye az ige, hogy itt sátorozott, ott sátorozott, vándorolt, ide-oda ilyen nomád életet élt, nem volt neki igazából hazája. Illetve volt, a mennyeit kereste, ezt mondja, a mennyeit kereste. Mert ő fölfogta azt, hogy a földi haza, Izrael földje, az csak egy árnyék, az árnyék a mennyei hazának. És ő azt várta már inkább, mint az ígéret földjét, de hát ott is, az is fontos volt neki, mivel annak volt az árnyéka. Szóval csodálatos dolog ez, testvérek, ha még itten gondolkoztok ezen, akkor sok érdekes dolgot találhattok, de én nekem most tovább kell lépni a harmadik pontra. Láttuk már, hogy Krisztusban híve polgárjogot nyerünk az Isten országába. Látjuk azt, hogy ha oda beléptünk, akkor különös jogaink vannak, és egy különös társaságnak lettünk a tagjaivá. A harmadik, hogy ebben a városban vannak polgársági kötelezettségeink. Kötelezettségeink is. Nem csak jogaink, kötelezettségeink is. Például, ha megint a Római Birodalomra megyünk, egy római polgárnak el kellett ismernie a császárnak a főségét. Hát ez volt a minimum. Nem volt pardon. Nekünk is kötelességünk elismerni az Isten országának, Isten városának a királyát, aki maga az Úr, maga Krisztus. És magasztaljuk őt, és hálát adunk neki. Azt mondja, hálákat adunk az Atyának, aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szerelmes fiának országába. Kolossé levélből olvassuk. Mi már ott vagyunk, és hálát adunk, és magasztaljuk, és dicsérjük ennek az országnak a királyát, aminek mi állampolgárai lehetünk. Aztán a római állampolgársága felszabadítottat kötelezte arra, hogy bizonyos szolgálatokat végezzen el az ő felszabadítójának. Nem lett úgy abszolút szabad tőle, hanem ha az kért tőle valamit, akkor azt ő teljesíthette. Olyan feladatokat kellett elvégezzen, amik egyébként korábbi feladatainak megfeleltek. Bizonyos napokon, egy hónapban bizonyos feladatokat el kellett végezni, szolgálnia kellett annak, aki felszabadította. Hát nekünk nem kell szolgálni annak, aki felszabadított minket. Nem csak dicsérjük a mi Urunkat, hanem szolgálunk is neki. Szolgálunk neki. Az igével szolgálunk, bármit neki tehetünk, bármit neki tehetünk, amit csak csinálunk. Szolgálunk az Úrnak. Aztán a római polgárnak kötelessége volt az is, hogy a hazájáért harcoljon. Erre lehetett kötelezni is, akár civil szolgálatra, akár katonai szolgálatra, és kötelezték is őket. Bennünket is kötelez Isten azért, hogy az ő országáért, az ő városáért küzdjünk. Emlékeztek a milícia Christi, a Krisztus hadserege képére. Ez is olyan sokszor előjön az Új Szövetségben, hogy mi katonái is vagyunk a Krisztusnak. Még folytathatnánk ezeket a metaforákat egyébként, mert egyik szebb, mint a másik. De tényleg, Krisztus katonái vagyunk, akik az ő országáért síkra kell, hogy szálljunk. Akik hirdetjük az evangéliumot. Akik életünket nem kíméljük halálig, csak hogy elvégezhessük a futásunkat, és Krisztus nevét fölemeljük, és megdicsőítjük az embertársaink előtt, testvérek. Így harcolunk, nem fegyverekkel, pisztollyal, meg bombákkal, meg nem tudom mivel, az evangélium erejével. Természetesen, visszatérve megint a rómaiakhoz, ott a polgároktól elválták, hogy teljes lojalitást tanúsítsanak a birodalom törvényei iránt is. Tehát a birodalomnak voltak törvényei, azokat be kellett tartani, és ez nem igaz reánk? Azt mondja Pál apostol a Filippi levélben, hogy Krisztus evangéliumához méltón viselkedjetek a világban. Nekünk Krisztus evangéliumához, vagy Krisztus törvényéhez méltón kell viselkedni. A beszédünkben, a magatartásunkban, annak az országnak az értékrendje szerint kell eljárnunk, vagy törvényei szerint kell eljárnunk, amelynek mi állampolgárai vagyunk. Be kell tartanunk a földi hazánknak a törvényeit is, de ezek közepette mégis a fontosabb a mennyei hazánk törvényeit betartani. És ha azt betartjuk, jobb magyarok leszünk egyébként. Nagyon fontos újszövetségi felszólításaink vannak erre nézve, hogy mondja például a Tesszalonika levélben, kérve kérünk, hogy az Istenhez méltón viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív benneteket. Nehogy szégyent hozzatok annak az országnak a neve, amelyiknek ti állampolgárai vagytok. Teljes lojalitással legyetek. Mindeneket zúgolódás és vonakodás nélkül tegyetek, mondja a Filippi levélbe, hogy fedhetetlenek legyetek Isten hibátlan gyermekei az elfordult és elfajult nemzedék között, akik közt fényletek, mint csillagok-e világban. Így kell élnünk, testvérek. Ha állampolgárok vagyunk, igyekeznünk kell. Törekednünk kell rá, hogy az odafelvalókat keressük. Ahhoz viszonyuljunk, amit az Úr mond nekünk, és nem máshoz. Egy ilyen feszültségzónában vagyunk kétségtelenül. Mert itt vagyunk, két világban kell élnünk tulajdonképpen. Ebben a világban is betartva ennek a törvényeit, de ugyanakkor mégis egy csodálatosabb, egy tökéletesebb világnak a törvényei szerint kell betartanunk ezeket. Krisztusra kell elsősorban figyelnünk. Egy ilyen érdekes részlet a keresztjének életéről, az, amit fölírtam a kis jegyzetre, majd olvassátok el, még nem olvastátok el. Ez egy második-harmadik században íródott levélből, a Diognétoszhoz írt levélből származó kis részlet. A interneten megtaláljátok az egész levelet, érdemes elolvasni az egészet. De hogy mutatja be a keresztényeknek a világban való életét? Hát semmiképpen nem úgy, hogy alkalmazkodjatok a világhoz. Hát ilyen nem. Nem a világhoz alkalmazkodunk, hanem a mennyei hazánkhoz alkalmazkodunk, és annak a törvényei szerint élünk. Ez egy más élet. Így majd egy napon, testvérek, eljön az a pillanat, amikor Jézus visszajön, és feltámaszt minket dicsőségbe, és megítéli ezt a világot, és új eget és új földet teremt, és akkor a földre száll az ő városa, az ő országa. Megvalósul ebben a teremtett világ, újjáteremtett világba, testvérek, ott. Az, a Krisztus visszajövetele előtt nem, de ott igen. És jó arra gondolnunk, testvérek, mint hittel elfogadnunk, így is fogalmazhatom, hogy nekünk ott állampolgárságunk van. Biztos belépésünk van oda. A határ ellenőrzése nem mondják majd, hogy te mit kereseli, hanem beengednek minket, örömmel fogadnak bennünket. És senki nem foszthat meg minket ettől a kiváltságunktól. Azt mondja az írás, hogy ott lehetünk majd, ahol nem lesz semmi elátkozott, és ahol az Isten rabszolgái szolgálnak neki, és látják az ő arcát, és a neve homlokukon lesz, és ott éjszaka sem lesz. És még sok egyebet olvasunk a Jelenések könyvében erről az új világról, új országról, új városról. Egy végtelen nap lesz ez, mert ennek soha nem lesz vége. Meghajolunk majd előtte. Hogyan? Mint rabszolgái, mint fiai és leányai, családtagjai, és mint országának állampolgárai. Meghajolunk Krisztus előtt, és tudni fogjuk, hogy mi csak azért lehetünk itt, mert ő eljött ide, és meghalt értünk. És tudni fogjuk, hogy csak azért lehetünk ott, mert az Isten bennünket nagy kegyelmével utolért, és megragadott, és kiemelt, és magához vonzott minket. És tudni fogjuk, hogy mindezek mögött az ő örökkévaló kiválasztó akarata rejlik, a kegyelmi kiválasztás. És ott már csak egyedül őt fogjuk magasztalni azért, hogy ott lehetünk. Már most is ezt tehetjük. Van-e polgárjogod a mennyben? Be vagy-e írva az életkönyvébe? Nem tudod? Akkor higgy az Úr Jézusba minél előbb, és ott leszel, és be leszel írva. És abban a pillanatban, abból a könyvből már soha senki ki nem húzhat. Mennyei állampolgár lettél. Higgy az Úr Jézusban, ahogy Pál fogalmazta, és üdvözülsz. És ha nem hiszel, el fogsz kárhozni. Soha nem látod meg az Isten országát. Jézus mondja Nikodémusnak, hogy aki nem születik újonnan, nem jut hitre, az az ember nem, hogy bennem megy az Isten országába, meg se látja azt. Ezért szükség neked, Nikodémus, a nagy zsidó rabbinak újjászületni. Neked is szükséges. Bennem hinned. Bennem, akit föl fognak emelni, mint Mózes felemelte a kígyót a pusztában. Mert aki nem hisz én bennem, az soha nem fog üdvözülni, de aki hisz én bennem, annak örök élete van. Polgársága van a mennyben. Na, ezt a képet szerettem volna még itt az év utolsó vasárnapján elétek hozni, hogy egy kicsit még mélyebben lássátok, értsétek. Krisztus országának a polgárai lettünk, ha hiszünk Krisztusban. Elnyertük, vannak kiváltságaink, és vannak ezzel járó kötelezettségeink. Segítsen minket az Úr, hogy hálás örömmel vagyjuk a kiváltságainkat, és hálás örömmel teljesítsük a kötelezettségeinket. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyi édesatyán, köszönjük néked, hogy te beszélsz nekünk arról a Bibliában, hogy van néked városod, és van országod, amit még most nem látunk, de a hit a nem látott dolgok felől való meggyőződés, és mivel mi hiszünk neked, ezért tudjuk, hogy van városod, és van országod is. Ha még most elrejtetett is a szemünk elől, és nem látunk mást magunk körül, mint a földi világot, a földi világ országait, akár a saját országunkat is. Köszönjük néked, hogy akik hisznek a fiúban, azoknak részük van a te országodban. Köszönjük néked az ezzel járó kiváltságokat és az ezzel járó kötelezettségeket is. És hadd szálljuk most oda magunkat neked, hogy teljesítsük ezeket a kötelezettségeinket. Segíts bennünket, hogy ne csak gondolkozzunk ezekről a dolgokról, ne csak értekezzünk, ne csak elmélkedjünk, hanem hadd tudjunk a gyakorlati életünkben ennek az országnak a polgárai szerint, törvényei szerint élni. A családunkban, olykor megfogva a mosogató rongyot, vagy fölemelve a seprűt. Segíts bennünket, hogy meg tudjuk tenni azt a munkahelyünkön, hogy úgy éljünk ott is, mint ennek a mennyei országnak az állampolgárai, és elvégezzük a feladatainkat időre. Segíts, hogy a gyülekezetben is úgy tudjunk helyt állni a szolgálati területünkön, ahogy nekünk az kell, és az te elénk adott. És el tudjuk végezni azokat a feladatokat konkrétan is, amik ránk vannak bízva. Segíts, Uram, bennünket, hogy meg tudjuk állni a helyünket, mint gyermekek, mint szülők, és úgy viselkedjünk itt ebben a világban, ne csak gondolkodjunk erről, vagy elmélkedjünk erről, hanem úgy viselkedjünk, hogy te elvárod tőlünk. Könyörülj meg rajtunk, Urunk, és segíts nagy reménységgel előre néznünk, hogy bármi is történik itt körülöttünk, vagy velünk, nekünk állampolgárságunk van a mennyben. Segíts várnunk az alapokkal bíró várost, hogy Ábrahám és Sára is várta, és annyi hívő előttünk, és hiszük, hogy nem fogsz minket becsapni, mert ez a rendíthetetlen város, ez a hatalmas örök birodalom, ez egyszer meg fog valósulni, és csodálatosabb lesz, mint ahogy mi azt el tudjuk képzelni. Urunk, köszönjük néked, hogy ezeket tanítod nekünk, és kérünk, segíts, és áld meg a szívünkben ezeket a bibliai igazságokat. Formálj ezek által is, hogy jobban ragaszkodjunk hozzád, Jézusunk, hogy jobban engedelmeskedjünk neked, hogy hálásabbak legyünk, hogy jobban dicsőítsük a te neved, hiszen mindent neked köszönhetünk. Azt is, hogy a te rabszolgáid lehetünk, azt is, hogy Isten családtagjai lehetünk, azt is, hogy a menny polgárai lehetünk. Ha te nem jöttél volna, ha nem lenne kereszt, ha nem oldottad volna a véredet, semmi nem lenne. Akkor maradna nekünk a kárhozat sötétsége, az örökkévaló sötétség. De köszönjük, hogy van más út, van más lehetőség, és ez csak miattad van. Hadd magasztaljuk most a te nevedet, és hadd dicsőítsünk ezért. Köszönjük, hogy rád bízhatjuk most életünket. Kérünk téged, hogy hordozzál bennünket még az új év utolsó napjaiban, vagy óráiban, és kérünk a jövő évért is, hogy azt is hadd töltsük majd veled. Téged magasztalva, benned örvendezve, szeretetedben, a hozzád való ragaszkodásban erősödve. Köszönjük néked, hogy meghallgatod imádságunkat. Nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap lesz év utolsó napja, és így holnap délután 4 órakor lesz egy évzáró istentiszteletünk, illetve új év napján is tartunk ugyancsak délután 4 órakor istentiszteletet. Ezek az alkalmak lesznek a jövő heti alkalmaink, és aztán legközelebb vasárnap találkozunk megint. Addig is kívánok a testvéreknek boldog új esztendőt, akivel nem találkoznék hónap vagy hónap után. Áldott új évet kívánok mindnyájuknak. És adjunk hálát az Úrnak azért, hogy hordozott ebben az évbe bennünket. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora.